Sír Hasírim sorozat, harmadik előadás, Keneteid illata. Szeretem a tömjénezést. A jó minőségű tömjén illata misztériumot sejtet és áhítatot ébreszt. Istennel való kapcsolatunkban látásunk, hallásunk és minden érzékünk részt vesz, a szagolóérzék is. A Sír Hasírim mennyasszonya a kedves keneteinek illatáról beszélt. Idézem, keneteid illata kellemes, neved kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok. Vonj engem magad után, siessünk keneteid illata után. Az énekek éneke első fejezetének harmadik és negyedik versében olvassuk ezt. Számunkra szokatlan, de az ókori keleten gyakorlat volt, hogy a férfiak illatos olajat használtak. Idézem a 45. Zsoltár 9. versét, Mirha, Áloé és Kasszia árad ruháidból. Jézus is utal erre a szokásra, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, Máté 16-17, sőt az ő fejére is drága nárdus olajat önt egy asszony, Márk 14-3-9. versi. Ugyanakkor a kenetnek rituális jelentősége is volt, így a papok és a királyok fölkenésénél. A király az Úr fölkentje. Sámuel első könyve 12. fejezet 3-tól 5. versig terjedő rész. A várva várt eljövendő király a fölkent, a messiás. A király, későbbi értelmezésben az eljövendő messiás, az öröm olajával van felkenve, mint a 45. Zsoltár 8. verse mondja. A Krisztus cím a messiás szó görög fordítása. Az első János levél a Szent Lelket nevezi Isten kenetének. Például a 2. fejezet 27. versében. A János által hirdetett keresztség után Isten Szent Lélekkel és erővel kente föl Jézus, mint az apostolok cselekedetei 10. fejezetének 38. versében olvassuk. A kenetnek gyógyító jellege is van. Az apostolok, mint Márk evangélium 6. fejezetének 13. versében olvassuk, sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak. Az egyház is használja a kenet szimbolikáját, mind a keresztelendők olajában, ami fölkenés a gonosz elleni küzdelemre, ahogy az ókori birkózók is olajjal kenték meg magukat, mind a betegek testi-lelki gyógyításában, a betegek kenetében, legfőképpen pedig a bérmálásban, a Szentlélek közlésében. Olajjal kenik meg a papok kezét a szenteléskor, a templomok falát is a templom szentelés szertartásába. Keneteid illata. A kifejezés Isten vonzására, erőterére utal, a gyönyörűség ígéretére, amelyet az Istennel való egyesülés kilátása magában hordoz. Arról az élvezetről, amelyet Isten érintése az embernek okoz. Az előző előadásban kifejtettem, hogy ez a Szentírás és a lelkiélet mesterei szerint nem pusztán elvont szellemi öröm, hanem kiterjed az ember egész lényére. Azt is tisztáztuk, hogy ezt az élvezetet szabad kívánnunk, csak éppen nem önmagáért, hanem eszközként ahhoz, hogy akaratunk egészen egyesüljön Isten akaratával. Az Istennel való egyesülésünk ugyanis nem szimmetrikus viszony, nem vagyunk felcserélhető partnerek, ő végtelen, mi végesek vagyunk, ő tökéletes, mi gyarlók vagyunk, ő a teljesség, mi töredékek vagyunk, neki nincs szüksége ránk, mi mindenben ő rászorulunk, ő önmagában hiánytalanul boldog, Mi viszont csak akkor lehetünk boldogok, ha elérjük őt, végső célunkat. Ő boldogságunkat akarja, és ezt fejezi ki törvényeiben, nekünk pedig teljesítenünk kell akaratát, ha nem akarunk elveszni. Más szóval, alá vagyunk rendelve Istennek. Akaratunkat az ő akaratához kell igazítanunk, míg ő teljesen szuverén tetszése szerint bánik velünk, bár mindig szeretettel, hiszen saját szeretet lényét nem tavathatja meg. Ennyiben a férfi és nő kapcsolata nem tökéletes ábrázolása Isten és az ember kapcsolatának, hiszen az emberi szerelemben és házasságban két egyenrangú személy önként választott kölcsönös kapcsolatáról van szó. Igaz, a Szentírás tartalmaz helyeket, amelyek szerint a nő alá van rendelve a férfinak. Idézem az egyik ilyen helyet, az Efezusi Levél 5. fejezetében van, 22-től a 24. versig. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akár csak az Úrnak. Mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak. Ő a test üdvözítője. De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek. Eddig az idézet az Efezusi levélből. A másik idézet az első Korintusi levélből van, 11. fejezet, 3. vers, és a 9. és a 10. vers. Minden férfinek feje Krisztus, az asszonynak a feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten. Nem a férfit teremtették az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. Ezért az asszonynak viselnie kell a fején az alárendeltség jelét. Eddig az idézet az első Korintusi levélből. E bibliai helyek alapján egy darabig az a nézet uralkodott a katolikus teológiában, hogy a nő alárendeltsége a férfinak a házasságban isteni törvény. Ezt a nézetet fejti ki 12. Pius pápa is egy fiatal házasok előtt mondott beszédében. Idézem szó szerint. Feleségek, legyetek emelkedett lelkűek. Ne elégedjetek meg azzal, hogy csupán elfogadjátok, és mintegy csak eltűritek férjetek tekintélyét, melynek Isten a természet és a kegyelem rendje szerint alávetett benneteket, hanem szeretnetek is kell a magatok őszinte engedelmeskedését, ugyanolyan tisztelettudó szeretettel, melyen magának a mi Urunknak tekintélyével szemben viseltettek, akitől minden főhatalom ered. Idáig az idézett 12. Pius pápától. Fundamentalista szentírás magyarázó ma is ezt az álláspontot tartják. A Biblia árnyaltabb megértése azonban arra figyelmeztet bennünket, hogy a szóban forgó helyeken a tulajdonképpeni mondani valóról le kell hántanunk a korhoz kötött kifejezési formát. Szent Pál patriarkális családmodellben gondolkodik és beszél. Az első Korintusi levél szent idézett helyén azonban voltaképpen semmi más nem akar mondani, mint azt, hogy az asszonyok tartózkodjanak a szabados viselkedéstől az Isten tiszteleteken, és tartsák meg az ősegyház közösségeinek a zsinagógától átvett viselkedési szabályait. Az Efezusi levélből származó idézet már mélyebb, hiszen ez a házasság szentségi teológiájának alapja. A hitvesi kapcsolat hatékony szimbólum, amelyben megjelenik Krisztusnak és az ő egyházának kölcsönös szeretete. Ez az ószövetségi szimbolika beteljesedése, amelyet a keresztény házaspereknek tudatosan élniük kell, kegyelmi kincseket merítve belőle a házas élet feladataihoz és örömeihez. Miközben azonban az apostol a fölé és alárendeltség kifejezéseit használja, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, férfiak, szeressétek feleségeteket, voltak éppen mindkét féltől az akarat gyöngéd odasimulását kívánja a másik akaratához. A férfitől megkívánt szeretet, melynek mértéke Krisztusnak egyháza iránti szeretete, épp úgy teljes odaadás, mint az asszonytól megkívánt engedelmesség. Miközben tehát a terminológia teljesen a házasság ókori patriarkális modelljéből van merítve, a tulajdonképpeni mondani való a kölcsönös, feltétlen odaadás megkívánása mindkét féltől. Ennek alapján az egyház újabb dokumentumaiban már nem találjuk meg a nő alárendeltségét, ami soha nem is volt visszavonhatatlan hitigasságként definiálva. Második János Pál pápának a női méltóságról szóló apostoli levele, Mulieris Dignitatem, világossá tette számomra, hogy az egyház csendben föladta ezt a tanítást. Nem található a katolikus egyház katekizmusában sem. Mindebből azonban kár volna azt a következtetést levonni, hogy a férfi és női szerep a házasságban teljesen szimmetrikus, felcserélhető. A férfi és nő mind biológiailag, mind pszichikailag különbözik egymástól. Ha úgy adódik, férfi is pelenkázhat, nő is fenntarthatja a családot, de azért a férfi sose fog gyermekágyban feküdni, és természetesebben tudja képviselni az igazságosztó tekintélyt a gyermekekkel szemben. Mindig lesz értelme annak a képnek, hogy a házasságban a férfi a fő, és az asszony a szív. Ez a különbség pneumatikus szinten is fennáll. A különböző nemhez tartozó hívők más és más módon találják bele magukat az isteni vőlegénnyel szemben az embert képviselő mennyasszony szerepébe, az énekek énekébe. A szexualitás sublimált energiái máshogy jelentkeznek a fantáziában és az érzelmi életben. Egyik nem kisebb értékű, mint a másik, de nem is szabad elmosni a különbséget. Mint gyóntató tapasztalatból tudom, hogy a nők nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az érzelmi átélésnek és a konkrét részleteknek, a férfiaknak fontosabbak az absztrakt törvények és elvek. Ez csupán akkor hiba, ha annyira el van túlozva, hogy a másik oldal elhanyagolásához vezet. Ami azonban mindenkire áll, az az Istennek való alárendeltség következetes érvényesülése. Ő a célunk. Az átélés csak eszköz. Ugyanaz az alkantarai Szent Péter, akit korábban az Isten élmény pozitív szerepének igazolására idéztem, élesen elutasítja az öncélúan keresett lelki élvezeteket. Idézem szó szerint alkantarai Szent Pétert, az Istennel való társalkodás önmagában véve a legédesebb és legkellemesebb valami, abban nyoma sem lehet a keserűségnek. Ebből szokott azután származni az, hogy sokakat annyira megkap ennek a csodálatos és szokatlan édességnek ereje, hisz nála nagyobbat elképzelni sem lehet, hogy az Istenhez járulnak, és különböző lelki gyakorlatokat vállalnak, mint lelkiolvasást, imádságot, elmélkedést, a szentségekhez való gyakori járulást, de leginkább amiatt a roppant gyönyörködés miatt, melyben ilyenkor részesülnek. Ezek a fő célnak azt veszik, ami őket ezekre rábírta, vagyis egy csodálatos édesség vágyát és annak teljesülését. Rettenetes tévedés ez, és sokan beleesnek ebbe, mert nem, de minden cselekedetünknek végső célja szükségképpen az, hogy velük Istent szeressük, őt teljes szívvel keressük. Márpedig ezek inkább szeretik és keresik magukat, a maguk kedvtöltését és gyönyörködését, mint az Istent. Idézet bezárva. Az emberi szerelemnek is tévútja a gyönyör öncélú keresése. amelyik parázdasághoz és házastársi hűtlenséghez vezet. Individualista társadalmunkban sok fiatal számára merül fel a kérdés, miért kell várni a nemi kapcsolattal a házasságig, amikor a testi szerelem gyönyörű dolog, és ők úgyis összeszándékoznak házasodni. A testi szerelem valóban gyönyörű dolog, nincs igazuk azoknak, akik valami szennyes fertőnek látják, azok a fiatalok, akik nem tagadják meg magukat, és nem várnak a szexuális élettel a házasságig, nem azzal hibáznak, hogy rossz dolgot választanak, hanem hogy öncélúan választják. Nem látják a nemek közötti kapcsolat belső lényegét, amely nem egyszerűen egymás szerelmének élvezése, hanem egymás személyiségének a feltétel nélküli egyesülésig való befogadása, és ugyanakkor saját személyiségüknek a feltétel nélküli egyesülésig való odaadása. Ezt a kölcsönös odaadást és elfogadást nevezzük házasságnak. Amíg ennek objektív feltételei nincsenek adva, addig a szexuális egyesülés elhibázza célját, és páros önzéssé válik. Ilyen páros önzésre aztán nem lehet életre szóló kapcsolatot felépíteni. Az önző partnerség ellenáll a Krisztus és egyháza közötti szeretet misztériumának. Istennel való egyesülésünkre mindez kicsit megváltoztatott értelemben kell alkalmazni, őt ugyanis nem sok lehetséges személy közül választjuk társunknak, hanem belső szükségszerűségnél fogva ő életünk egyedüli beteljesítője és végső célja. Az ember természetes vágyai különböző teremtett dolgokra irányulhatnak, ezek a dolgok azonban nem öncélúak, hanem további értékekre, s végül Istenre, mint végső célra mutatnak. Ember voltunk belső gravitációja Isten felé vonz. Ezért mondja Nagyszent Bazil a szerzeteseknek. Szó szerint idézem, az Isten szeretet nem tanítható, hiszen azt sem másoktól tanultuk meg, hogy örüljünk a napfénynek, s ragaszkodjunk az élethez. Sőt, szüleink és nevelőink szeretetére sem más tanított bennünket, éppen így, sőt még sokkal inkább, az Isten szeretet nem kívülről jövő tanítás eredménye. Amint ugyanis az élőlény, tudnék az ember, létrejött, egyúttal megjelenik benne valamilyen csíraszerűen bontakozó értelem, amelyben eleve megvan a törekvés a szeretet kifejlesztésére. Erre lehet alapozni az Isten parancsainak tanítását. Ezt lehet gondosan kibontakoztatni, hozzáértéssel nevelni, és Isten kegyelme révén tökéletességre vinni. Mi is az Isten szeretetnek ezt a bennetek rejlő szikráját akarjuk a Szentlélektől kapott erővel föléleszteni, felhasználva Isten segítsége mellett a ti imáitokat és buzgóságotokat, amely szükséges föltétele célunk elérésének. Idáig Nagyszent Bazil. Mindazok az értékek, amelyeket a teremtett világban felfedezünk, Istenben végtelen fogban vannak meg. Mindaz a szépség és jóság, mindaz az izgalom és kaland, mindaz a kristálytiszta logika és termékeny örvénylés, mindaz a bensőséges barátság és lángoló szerelem, mindaz a merész ambíció és áldozatkész nagylelkűség, mindaz az aprólékos hűség és nagyvonalú elegancia, mindaz a szerető gondoskodás és vakmerő kockázatvállalás, az ellentétek ütközésének és harmóniába oldódásának mindaz a felkavaró esztétikuma, a pólusok között ívelő feszültségnek mindaz a kényes és csodálatos játéka, a megbocsátásnak mindaz az előkelősége és az igazságért folytatott harcnak mindaz a gyönyörű konoksága, a mélységekbe hatoló gondolkodásnak mindaz a veszélyes gyönyörűsége és a dokta ignorancia, a tudós tudatlanság gyermekévé finomult bölcsességének mindaz a nemes játékossága, mindaz az élvezet, amit a test, az érzelem és a szellem fölfedezhet és befogadhat, csak gyönge előízét jelenti Isten igazi értékének, lénye határtalan teljességének, szenvedélyt felizzító más voltának. A dolgok csak léteznek, de Isten a lét, azon túl, hogy magában foglal minden értéket, és pedig végtelen fogva. Ugyanakkor mindenen túlmutató, egyedülálló értékként jelentkezik, amit a Biblia ezzel a szóval mond ki. Isten szent. Sok mindent és sok mindenkit lehet szeretni, de Istent, aki szent, imádással kell szeretni. Az imádás a hódolat határtalansága, az odaadás parttalansága, a teremtmény felolvadása az isteni másság misztériumában. Szerethetünk egy macskát, vagy egy zeneszerzőt, egy kisbabát, vagy egy jó barátot, de az imádás egyedül Istennek jár ki. Egykori spirituálisom, szemináriumunk lelki igazgatója, egyszer azt mondta, nem a szentekről kell olvasni, hanem a szenteket kell olvasni. Azokat, akik ismerik Isten kereteinek illatát. Valami olyan minőség van bennük, ami Istenre jellemző. Részesültek Isten szentségéből. Ha egy szent Istenről beszél, átüt szavain az imádás. Idézek egy részletet, azt hiszi Szent Ferenc meg nem erősített regulájából, amit a jogászok nem találtak használhatónak, ő azonban életszabálynak szánta a kisebb testvérek számára. Kezdődik az idézet, mindnyájan, mindenütt, minden helyen, minden órában és minden időben, minden nap és szüntelenül higgyük igazán és alázatosan, zárjuk szívünkbe és szeressük, tiszteljük, imádjuk, szolgáljuk, dicsérjük és áldjuk, dicsőítsük és mindenek fölé helyezzük, magasztaljuk és hálaadással illessük a fölséges és hatalmas örök Istent, a háromságot és egységet, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, mindenek teremtőjét, a benne hívők és remélők és az őt szeretők üdvözítőjét, aki kezdet és vég nélkül való, változhatatlan, láthatatlan, kibeszélhetetlen, kimondhatatlan, megfoghatatlan, kifürkészhetetlen, áldott, dicséretes, dicsőséges, magasztalásra méltó, fölséges, magasságbeli, édes, szeretetre méltó, gyönyörűséges és egészen kívánatos, mindörökké. Amen. Ez az idézet. Bizonyos mértékig meg tudom érteni, hogy a jogászok nem találták használhatónak, mégis én mindnyájunk számára használható életszabálynak tartom. Idézek még egy verset. Szeptemberi séta a címe. A lombok őszi tűzvésze a fákon, az imádás tűzvésze bennem. Lobog, lobog, gyönyörű boldogságom, tüzetben jó pihennem. Lobog, lobog, határtalan szabadság, emésztő tűzfolyam, folyosóról folyosóra szakadsz át lényem tárnáiban. Mi voltam én, mielőtt összeomlott magányom vára, és föllobbantál szemben az őszi lombok mágiáinál lángoló ölelés. Hogy mondjam el, milyen mocsokban éltem, milyen sötét iszabban, micsoda szívszorító rettegésben kuksoltam és kutattam, milyen volt a pokollal kergetőzés, a lét mélyén a fagy, az örvénylő jég, lobog tiszta tűzvész, hogy mondjam el, ki vagy. Szív újulása, ki beszélte rólad. Beszél a déli szél, amely új szomjat hoz a szomjazónak, nem érzik, mégis él. Beszélnek a Duna vizén a fodrok, fölszólalnak a szétszórt vadvirágok, kiirtad a betonoszlop, beszél az őszi égbolt, beszél a liget, hol minden bokorban titkos fészkeden ülsz, a lombkoronák a gesztenye sorban, s bennem ki a fagymartaléka voltam, beszél a benti tűz. Kovács Gábort hallották.